Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 18. fejezet 11. versétől a 14. versig terjedő szakaszból.
Az eltévedt jó. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül.
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk az elmúlt hétért, hogy annyi mindentől megőriztél bennünket, és annyi áldásodat tapasztalhattuk. Hálát adunk azért, hogy most elhoztál bennünket a te házadba, és hogy szólhat az ige is, és hallhatjuk azt, és bocsáss meg, hogy olyan sokszor ez elmúlt héten is nem figyeltünk rád, vagy a magunk feje után mentünk, és vagy olyan sokszor elégedetlenkedtünk a körülményeink miatt. Köszönöm azt, hogy most mégis szeretnél szólni hozzánk, és hallhatjuk a te bocsánatodat is, és a te örömhíredet. Köszönjük azt, hogy van szavad hozzánk, így kérlek áld meg az ige hirdetést, és add, hogy valóban oda tudjunk figyelni. Kérlek azért, hogy te legyél azokkal is, akik nincsenek itt személyesen, hanem interneten keresztül hallgatják az ige hirdetést. Kérlek a betegekért, hogy te enyhítsd az ő szenvedésüket, és te szólj ma is hozzájuk. Kérlek azért, hogy valóban tiszta szívvel tudjunk most itt ülni. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 44. fejezet 22. verséből. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Amen. A 445. dicséretünk 6. versét énekeljük. Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egy részéből olvasom, Máté evangéliuma 18. fejezetének 11. verséből. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Amen. Foglaljunk helyet. Mi, akik most itt ülünk Isten házában, jól ismerjük a Bibliát. Van, aki még csak nemrég kezdte el olvasni, talán éppen egy iskolában, egy református iskolában, esetleg egy ifjúsági közösségben, és vannak olyanok, akik már nagyon régóta, talán évtizedek óta olvassák a Bibliát, ismerik oda-vissza. Ha most valaki betoppanna ide közénk az utcáról, és megkérdezné tőlünk, hogy na jó, de miről szól a Biblia, akkor mit tudnánk neki mondani? Annyi mindenről szól, nem? Közel 1500 oldal van előttünk, nem tudom hány ember szerepel benne, mennyi minden történt velük, mennyi tanítást olvasunk. Hát össze lehet-e foglalni röviden valakinek, aki ide közénk betéved, hogy na jó, de mégis miről szól úgy összességében a Biblia? Mi a központi üzenete? Véleményem szerint össze lehet foglalni. Ez az üzenet tulajdonképpen úgy fogalmazható meg, hogy a Biblia elejétől a végéig Istennek és az embernek a kapcsolatáról szól. És ezt a kapcsolatot járja körül sokféle oldalról. Ezt a kapcsolatot véleményem szerint nagyon nehéz megfogni. Hogyan lehet elmagyarázni Istennek és az embernek a kapcsolatát, miközben tudjuk, hogy Isten láthatatlan. Isten végtelen. És itt vagyunk mik is látható pontok az Istenhez viszonyítva. Hogyan lehet ezt a felfoghatatlan kapcsolatot megmagyarázni? Nehéz róla beszélni, a Bibliának is nehéz róla beszélnie. Éppen ezért azt találjuk, hogy vannak ebben a könyvben modellek, amik így megpróbálják leírni ezt a kapcsolatot. Szerintem ezeket a modelleket mi is ismerjük, néhányat szeretnék megemlíteni. Ilyen modell például a királynak és az ő népének a kapcsolata. Amikor ezt olvassuk az igében, akkor rögtön tisztában vagyunk vele, hogy Isten az, aki hozza a törvényeket, mi pedig engedelmességgel tartozunk neki. Ez egy jó leírás a mi kapcsolatunkat illetően. Nem teljes, de egy helyes és jó leírás. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Isten és az ember kapcsolata olyan, mint a vőlegénynek és a mennyasszonynak a kapcsolata. Ebben nagyon sok szeretet, nagyon sok várakozás, a beteljesülésnek a feszültsége található meg. El sem tudjuk képzelni, de mégis ez a modell teszi számunkra érthetővé, hogy Isten ennyire nagyon szeret minket, ennyire nagyon ragaszkodik hozzánk és felvállal minket bárki előtt. Egy másik modell a hadvezérnek és a harcosoknak a kapcsolatát írja le. Itt vagyunk ebben a világban, valamilyen értelemben harcolunk, és Isten az, aki előttünk jár. Ő az, aki úgymond töri előttünk az utat, a legyőzhetetlen Úr. Mi pedig ott megyünk mögötte, és mi is harcolunk. Mi is felvesszük a küzdelmet az ellenség ellen, és Isten erejével mi is győzelmet tudunk aratni. Ez a sok-sok hasonlat, ez a sok-sok modell segít, hogy jobban megértsük az Istennel való kapcsolatunkat, hogy különböző szempontokból megérthessük annak egy-egy oldalát. Ez a ma délelőtti ige szintén egy modellt hoz elénk, egy olyan modellt, ami a Bibliában több helyen is megtalálható, ez a pásztornak és a juhnak a kapcsolatát járja körül. Hát erről fogunk már egy kicsit részletesebben beszélni. Ez a modell először is elmondja nekünk, hogy kicsoda az ember. Mi az, amit úgymond önmagunkról megtudhatunk ez alapján, a hasonlat alapján? Hát az első fontos információ, hogy Isten tulajdonai vagyunk. Amikor a pásztorra és a juhára gondolunk, akkor ugye egyértelmű számunkra, hogy a pásztor tulajdonosi jogokkal rendelkezik. Azok a juhok az övéi, ehhez kétség sem férhet. Ha jön valaki más, aki megpróbálja úgymond elcsalni a juhok rá sem hederítenek. Nem ismerik. Látásból sem, meg a hangját sem ismerik. Pontosan tudják, hogy ők kihez tartoznak. És ez a hasonlat nagyon jól leírja, hogy mi emberek is egyen-egyenként mindannyian az Istenhez tartozunk, az ő tulajdonai vagyunk. Hát mi ennek a magyarázata? Ugye egyrészt az, hogy Isten teremtette az egész világot. A távoli dolgokat is, úgymond az egész világegyetemet, a naprendszert, a földet, tehát a nagy dolgokat, és egészen a kicsi dolgokig, a növényekig, az állatokig, az emberekig, minden az ő alkotása. Úgymond belénk van nyomva az ő pecsétje. Ahogy rá van írva sok-sok árura a boltban, hogy Made in EU, vagy hát nagyon sokszor inkább ezt olvassuk, Made in China, úgy az emberre is valahol rá van írva, bele van vésve, hogy Made in Isten gondolata, Isten szíve. Tőle származunk, az övéi vagyunk. De nem csak, hogy a teremtés jogán vagyunk az övéi, hanem a gondviselés jogán is. A gondviselés azt jelenti, hogy ami történik ezen a világon, az azért történik, mert Isten úgy akarja, hogy megtörténjen. Ez a világ nem azért áll fenn, mert vannak úgymond örökkévaló törvényei. Ott van a gravitáció törvénye, meg minden más törvény, és ezek valahogy úgy elmozgatják a világot. Nem erről van szó. Isten nem csupán megteremtette a világot, aztán itt hagyta, hogy működjön, ahogy éppen tud. Ez a világ azért áll fenn, mert Isten minden egyes pillanatban úgy dönt, hogy ő ezt akarja. Hogy ez a világ továbbra is fennálljon, és akarja, hogy a mi életünk is továbbra is fennálljon, és abban az irányban menjen, amerre ő azt eltervezte. Tehát Isten a teremtőnk, Isten a gondviselőnk, minden szempontból az övéi vagyunk. Ez egy olyan gondolat, amit szerintem nem mindenki hall szívesen. Mi keresztények persze örülünk neki. Még a káténkban is benne van. Ez úgymond a legnagyobb vigasztalásunk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem az Istenéi. Jézus Krisztus tulajdona vagyunk. Ez számunkra vigasztalás, ez számunkra örömhír. De nem mindenki örül neki. Van, aki más gondol. És ezzel kapcsolatos a következő dolog, amit ebből a hasonlatból megtudunk önmagunkra nézve, ez pedig az, hogy ahogyan a juhok sokszor eltévednek, úgy az ember is eltávolodott az Istentől. Ugye nem nehéz elképzelni, ahogy egy juh elkerül, úgymond a nyájtól. Nem nehéz elképzelnünk, ahogyan szem elől téveszti a pásztort. Meglát egy fűcsomót, és oda megy. Aztán meglát még egy fűcsomót, és még arrébb megy. Aztán a végén ott találja magát valahol a bozótosban, több kilométerre a nyájtól. Hát ezek a juhok ilyen intelligens jószágok, gyakran megtörténik velük. És ugyanez mondható el rólunk emberekről is, hogy noha Isten tulajdonai vagyunk, de nagyon távol kerültünk tőle. Hát a Biblia leírja, hogy nem volt ez mindig így. Erről szól a teremtés történet, erről szól úgymond az édenkerti jelenet, hogy volt egy időszak, nem tudjuk mennyi ideig tartott, talán néhány hónapig, talán néhány évig, amikor ott voltunk az Isten közelében. És ez az időszak úgymond fantasztikus volt. Nincs olyan wellness hétvége, vagy nincs olyan nyaralás, akárhova menjen el az ember, akár melyik gyönyörű szigetre, akár Balira is, ugye manapság ezt tartják a non plus ultrának. Még ezek sem hasonlíthatóak ahhoz, amit az ember ott az Éden kertjében átélt. Miért? Hát egyrészt azért, mert tökéletes kapcsolatban volt az Istennel. Ez mindennél többet ér. Azt olvassuk, hogy az Isten ott járt, kelt a kertben. Hát milyen jó lehetett Ádámnak és Évának, amikor hallották, hogy közeledik az Isten, és találkozhattak vele, és beszélgethettek vele, és átérezték, hogy ennek a mindenható Úrnak mi személyesen fontosak vagyunk, pedig annyi minden mással is foglalkozhatna, de mi fontosak vagyunk neki, és annyira jó az ő közelében lenni. Azért is jó volt az édenkert, mert nem csak Istennel voltak jóban, hanem az emberek egymás közötti kapcsolata is valami tökéletes szépséget tükrözött. Ugye Ádám és Éva házasok voltak. Amikor eszünkbe jut a házasság, akkor sokszor ilyen háborús filmek is eszünkbe jutnak, hogy egy-egy házasságban mi szokott végbe menni. Hogy nem érti meg egyik fél a másikat? Hogyan harcolnak egymás ellen? Hát ilyen az édenkertben nem volt. Ádám és Éva nagyon-nagyon szerették egymást. Odafigyeltek egymásra, tudták, hogy sok tekintetben különböznek, de mégis az volt a legfontosabb számukra, hogy én hogyan tudlak téged a legjobban szeretni. Hát csodálatos lehetett. És az is elmondható még erről az állapotról, az édeni állapotról, hogy úgymond a munka meg a körülmények is tökéletesek voltak. Tehát nem csak a kapcsolatok, az Istennel és az egymással való kapcsolat, hanem a körülmények is. Kellett ugyan dolgozni, az nem a bűnesetnek a következménye. Ádám is parancsba kapta, hogy művelje és őrizze a kertet, de ez a munka öröm volt számára. Nem arról szólt, hogy jaj, már megint hétfő reggel van, és fel kell kelnem, és nem akarok felkelni, és nem akarok elmenni a munkába. Hanem ez örömöt jelentett számára, hogy ott vagyok a kertben, Isten ezt adta nekem, megismerem az állatokat, a növényeket, vigyázok rájuk, gondoskodom róluk, annyira jó. Nem kellett görcsölni azon, hogy úgymond teremjen a föld. Nem olyan jellegű volt a munka, mint később. Minden jól ment. Ez volt a paradicsomi állapot, az édeni állapot, úgymond, amikor a bárány, a juh ott van a pásztor közelében, ezt élhette át az emberiség a kezdet kezdetén. Később azt olvassuk, hogy ez az állapot megromlott. Ez úgymond a bűnesetnek a története. A juh is eltávolodik a pásztortól, az ember is eltávolodott tőle, és ennek is ismerjük a történetét. Jött a kígyó, jött a lázító, és a lázadásnak a csíráit elültette az emberben. Olyanná válhatsz, mint az Isten. Ne elégedj meg azzal, amit van. Te többet érdemelsz. Némi áthallásokat remélem a testvérek is észrevesznek a kísértés és a mai reklámok között. Valahol ma is minden erre épít. Ne elégedj meg azzal, amit van. Neked több jár, megérdemled, megszerezheted, rajtad múlik. Az ördög elültette ezt a gondolatot. Az ember pedig igent mondott rá. Szándékosan, akarattal. Olyan akarok lenni, mint az Isten, ezért leszakítom azt a gyümölcsöt. Kifejezem, hogy én egy független lény vagyok. Én irányítom a saját sorsomat. És azóta minden ember így születik erre a világra, lázadóként. Boldogok a lázadók? Láttam már néhány filmet különféle szabadságharcról, meg lázadásról, egyiket sem nevezném különösebben boldognak. Egyetlen embert sem láttam még, aki a lázadás állapotában olyan rettentő boldog lett volna. Lehet, hogy kiabált, és azt mondta, hogy független vagyok, meg mit tudom én, de úgy látva a lelki világát, meg a hétköznapjait, egyik sem nevezhető boldognak. Hát hol tartunk mi, ha megvizsgáljuk a saját életünket? Hol van az Istennel való kapcsolatnak az eredeti szépsége? Az a fajta megelégedettség és nyugalom, meg öröm, ami ezt az egészet jellemezte, az valahol eltűnt. Manapság megszületik egy ember, és azt mondja, hogy egyedül vagyok, mint az ujjam. Van egyáltalán Isten? Van, aki gondoskodik rólam? Vagy jöttem valahonnan a semmiből, vagyok úgymond a véletlen eredménye, élek itt a földön, mint egy lehellett az ablaküvegen, aztán majd elmúlok. Ennyi lenne? Van valaki fölöttem? Van valaki, aki gondol rám, aki szeret engem? Egy felsőbb rendű lény? Vagy ilyen nincs? A legtöbb ember úgy válaszol erre a kérdésre, legalábbis itt Európában, hogy ilyen nincs, és én egyedül vagyok. Mi lett az emberek egymás közötti kapcsolatának a szépségéből? Hát, majdhogy nem semmi. A legtöbben úgy kelnek fel napról napra, hogyha nem is fogalmazzák meg ennyire pontosan, de ott van bennük a kérdés, hogy ki fog ma engem tisztelni? Ki fog ma engem szeretni? Bemegyek a munkahelyemre, bemegyek az iskolába, találkozom a családtagjaimmal. Ezt fogom kapni tőlük, a kapcsolatnak ezt a melegségét. És ugye sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem, egyáltalán nem ezt kapjuk. Hanem ott vagyunk a közösségben, és harcolnunk kell. Harcolnunk kell a pozíciónkért, mint egy farkasfalka. Ugye az édeni kapcsolatok és egy farkasfalka között elég nagy különbség található. Hát sokan ezt élik át, mint lázadók. És a körülményeink. Hát a körülményeink is alaposan megváltoztak. Ugye az előbb már utaltam rá, hogy a munkához való hozzáállásunk egészen megváltozott. Sokszor nem szeretjük. És miért nem szeretjük? Azért, mert azt olvassuk a Bibliában, a bűneset következményeként, hogy ahogyan Ádámnak nehézzé vált a munka, izzadsággal kereste a kenyerét, a földet megművelve az tövist és bogáncsot termett neki, ugye mi munkánk is sokszor ilyen hiába való. Nehéz, és alig látjuk annak eredményét. Ezért a körülményeink is olyanok, amilyenek. Tehát ez mondható el rólunk emberekről, ez a két fontos információ. Egyrészt Isten tulajdonai vagyunk, ugyanakkor hátat fordítottunk neki. Ez a két fő gondolat a báránynak, a juhnak a képében mindenképpen benne található. És most térjünk át az Istenre. Mi az, amit róla megtudunk? Róla is két fontos dolgot érdemes egy kicsit bővebben kifejteni. Az egyik az, hogy akárcsak a gazda, úgy ő is egyen-egyenként szereti a juhait. Ez nem különlegesség. Ugye Jézus úgy utal erre a példára, hogy a pásztornak fontos az az egy is. Nincs olyan pásztor, aki azt mondaná, hogy hát itt van ez a 99, az az egy már nem oszt, nem szoroz. Ilyet legfeljebb egy béres mond, aki azt mondja, hogy nekem mindegy, megvolt a napi 8 óra. De egy pásztor, akinek a juhok a tulajdonai, ilyet nem mond. 100 közül is felismeri őket egyen-egyenként, sőt, 1000 közül is. És a juhok is őt. Szereti őket. Mindegyiknek ismeri a saját tulajdonságát, a saját szokásait, és ennek megfelelően odafigyel mindegyikre. Hát Isten is így szereti az övéit. Ez számunkra sokszor olyan magától értetődő. Itt ülünk a templomban, és minden héten elmondjuk, hogy Isten szeret minket. De ha belegondolunk, hogy ez mennyire nem természetes, akkor sokkal jobban tudjuk értékelni ezt a szeretetet. Miért meglepő ez a gondolat? Hát egyrészt azért, mert Istennek nincs ránk szüksége. A pásztornak szüksége van a bárányaira, mert úgymond belőlük él. Az ő, nem haja van, milyen van egy báránynak? Szőrét, bundáját veszi le, azt eladja, meg készít belőle mindenfélét, a tejét megissza, a húsát megeszi. Szüksége van a bárányokra. Gondoskodik róluk, de szüksége van rájuk. Istennek nincs szüksége ránk. Sokszor így szoktuk úgymond bátorítani egymást, hogy Istennek szüksége van rád, és legyél boldog, mert nélküled nem tudna mit csinálni. Nem tudom, véresre sírná a kispárnáját. Tehát ez nem így működik. Istennek nincs ránk szüksége. Hát mi történt, mielőtt megteremtette ezt a világot? Azelőtt folyamatosan szomorkodott? És úgymond depressziós állapotában azt mondta, hogy na teremtsünk, és akkor talán jobban fogom érezni magam? Azt olvassuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségéről, hogy ez egy tökéletes közösség volt. Végtelen személyek, tökéletes közössége. Nem volt benne unalom. Nem volt benne hiányérzet. Nem voltak benne gondok. Tökéletes volt. Istennek még csak olyan szempontból sem kellettünk, hogy na ez a haba tortára. Ezt a gondolatot jó, ha megjegyezzük, hogy Istennek nincs ránk szüksége. Ennek ellenére szeret minket. Azért is meglepő ez a szeretete, mert ugye akárcsak ez a bárány, aki eltévedt, mi is elhagytuk az Istent. Hát mióta kell úgymond egy királynak a lázadó? Legfeljebb arra kell, hogy elfogja és utána példát statuáljon vele. Kivégzi ott nagy nyilvánosság előtt. Hát nekünk kellenének olyan emberek, olyan kapcsolatok, akik állandóan ellenünk vannak, és lázadoznak, és kritizálnak, és keresztbe tesznek? Hát az ilyen embereket mi messziről el szoktuk kerülni, nem? Ilyenek vagyunk mi emberek. Nagyon meglepő, hogy Isten a lázadókra mondja azt, hogy szereti őket. Amikor ellenségei voltunk Istennek, ő már akkor elküldte értünk a fiát, ahogy olvassuk Pálnál. És úgymond a harmadik meglepő dolog, hogy miért szeret minket az Isten, az az, hogy hát gondoljunk bele, hány hívő ember él ezen a világon, hány gyermeke van az Istennek. Fel sem tudjuk mérni szerintem, de az biztos, hogy több százmillió. Hát ugye élünk nagyjából 7 milliárdan ezen a bolygón, abból azért a keresztények kisebbségben vannak, de azért vannak egy pár százmillióan. Ha beleszámítjuk a történelem eddigi részeit, akkor egészen biztos. Talán már a milliárdot is meghaladtuk. Nem a templomba járó vallásos emberekre gondolok, hanem az Isten tényleg szerető emberekre, akik az ő gyermekeinek tekinthetőek. Nagyon sokan vagyunk. Nem százan, mint ebben a példázatban, hanem mondom, százmilliónyian. Miért fontos az Istennek, hogy az az egy is ott legyen? azaz egy lázadó is. Mégis azt olvassuk, hogy számára fontos. Miért szeret akkor minket az Isten? Annyi mindent felsoroltunk, hogy miért nincs oka minket szeretni. Akkor miért szeret minket? Mi az ő pozitív oka? Tulajdonképpen erre a kérdésre a Biblia nem ad nekünk választ. Azt a választ megadja, hogy nincs bennünk semmi, amire nézve az Istennek oka lenne szeretni minket. Mégis azt mondja, hogy ő így döntött. Az Isten így döntött, hogy szeret minket. Meglepő, és úgymond nagyon-nagyon hálásak lehetünk neki ezért. Ez tehát az első dolog, amit megtudunk Istenről. És a második az ebből következik, hogy Istent ez a szeretete úgymond tettekre sarkalja, többek között arra, hogy megkeresse és életét adja az övéiért. Ugye van olyan szeretet, nagyon jól ismerjük, ez a világ tele van ilyen szeretettel, ami kizárólag szavakban hangzik el. Ugye ez a Rómeó és Júlia féle szeretet, hogy jaj, annyira nagyon szeretlek, hát a csillagokat lehoznám érted az égből, vagy neked az égből. Aztán kellene hozni valami áldozatot konkrétan, nem a csillagokat kellene lehozni, csak mondjuk egy kenyeret a boltból. Hát az már nem megy, az nem csillag. Ilyen áldozatra már nem vagyok hajlandó. Isten nem ilyen. Nem olyan, mint egy ember, hogy néha-néha kifejezi, hogy jaj, mennyire dobog értünk a szíve, aztán nem csinál semmit, hanem Isten nagyon is komolyan veszi ezt a szeretetét. Isten utánunk jött és megkeresett minket. Ugye erről szól a karácsonynak a története. Ezt vezette be Jézus testélétele, hogy eljött, emberré lett. És utána személyesen megkeresett embereket és beszélgetett velük. Ő nem csak a nagy tömegek elé állt ki. Ő nem azt várta, hogy vasárnap 10 óra bemegyek a templomba, összegyűlt mindenki, akkor elmondom, amit el kell mondani, aztán mindenki vigye haza, és ámen. Még csak nem is úgymond azt várta, hogy megszervezzenek neki egy stadion találkozót. Összejön több százezer ember, és akkor beszélek. Hanem Jézus odament egyes emberekhez beszélgetni. Odament a samáriai asszonyhoz. Amikor jöttek hozzá éjszaka, mondjuk Nikodémus, akkor azt mondta, hogy jó, akkor most még fennmaradok egy kicsit. Amikor azt mondta, hogy most fáradt vagyok, most szeretnék egy pár napra elvonulni a hegyre, de meglátta a tömeget, akkor azt mondta, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való nyáj, nem hagyhatom őket itt. Jézus személyesen odafigyelt mindenkire, megkereste őket. Megkereste és úgy beszélgetett velük, ahogy a helyzet azt megkívánta. Jézus ma is megkeresi az övéit, egyen-egyenként. És ez olyan csodálatos történet, amikor meghallgatjuk valakinek a bizonyságtételét, és kiderül, hogy ő hogyan találkozott Istennel. Ez nem mindenkinél ugyanúgy van. Sőt, ahány bizonyságtételt hallok, annyiféle módon mondják el, akik ezt átélték. Ez nincs ilyen méretre szabva, hogy elmentem, megkereszteltek, elmentem konfirmációi órára, megtértem, és akkor itt vagyok. Ez nem így működik. Ez nem egy pipa, amit bizonyos életkorban az ember megcsinál, hanem azt tapasztaljuk, hogy van olyan, akit valóban a konfirmációi órán fog meg az ige. Ott keresi meg az Isten. Van, akit az iskolában, a barátaink keresztül, vagy a tanáraink keresztül. Van, akit a gyerekeink keresztül. Ilyet is éltünk már át többször ebben a gyülekezetben, hogy tartottunk hittanórákat egy gyereknek, aki megtért, és hozta a szüleit, és ők is megtértek. Olyan is van, hogy valaki nagyon mélyre kerül, csalódik valakiben, nagyon beteg lesz, és ez az a helyzet, ami úgymond alkalmassá teszi őt arra, hogy az Isten megszólítsa őt. Ezek nem véletlen események. Ezek az Istennek a keresései, amikor személyesen utánunk jön és hozzánk szól. És amikor hozzánk szól, nem csak azt mondja nekünk, hogy hát ideje lenne visszatérned hozzám, te lázadó, hanem először mindig azt mondja el nekünk az Isten, hogy nem azt mondja, hogy mi a mi feladatunk, hanem azt mondja el, hogy én mit tettem, érted? Mit tettem azért, hogy úgymond megnyissam az utat vissza az Istenhez? Az életemet adtam érted. Jézus sem tudott úgymond kevesebbet tenni értünk. Nem lett volna elég, hogy lejöjjön erre a földre, és bemutasson valami nagy csodát. Ez nem lett volna elég az ember üdvösségért. Ide arra volt szükség, hogy a vérét adja értünk, minden csepp vérét. És amikor megkeresi az embert Jézus, akkor ezt mindig elmondja. Ez az a fő üzenet, amivel közelít hozzánk. Amikor én meghaltam, akkor szabaddá vált az út vissza az Istenhez. Ugye azt olvassuk a golgotai eseményekről, hogy amikor Jézus meghalt, úgy délután 3 óra környékén, akkor a templomban, úgymond a közösségi részt, tehát a templomi részt és a szentek szentjét elválasztó kárpit, tehát egyfajta függöny, mondjuk így, mai szóval, ketté hasadt. A tetejétől az aljáig. Az a szentek szentje jelképezte az Istennek a lakóhelyét, ahova ember nem léphetett be. Bűnös ember nem léphetett be. A főpap is csak évente egyszer, miután egy nagyon komoly tisztulási folyamaton átesett. De ennek vége. A szentek szentje kinyílt Jézusért. És ugyanígy térhetünk vissza mi is Istenhez. Hát nem fog helyreállni most azonnal az édeni állapot, a kezdeti állapot, de mégis azt tapasztaljuk, hogy sok tekintetben már elindult az életünknek a gyógyulása. Az Istennel való kapcsolatunk elkezdett kialakulni, elkezdett elmélyülni, megerősödni. Aki megtért, az is tapasztalja, hogy a többi emberrel való kapcsolata is egészen megváltozik. Hát persze, hogy megváltozik, mert már nem vagyok olyan büszke, mint voltam. Már képes vagyok belátni, ha hibáztam, ha bűnt követtem el. Képes vagyok érte bocsánatot kérni, és nem azt várni, hogy a másik könyörögjön nekem. Egészen más úgymond a hívőknek a közössége. Újra egyfajta tisztelet és szeretet, egyfajta melegség jellemzi. Az életünk körülményei azok sokszor nem változnak egyáltalán. Azt látjuk, hogy hívő és nem hívő ember élete ugyanolyan. Mind a kettővel ugyanaz történhet. Megbetegszik az egyik, megbetegszik a másik. Kirúgják az egyiket, kirúgják a másikat. Mégis egészen más azzal a tudattal élni, hogy Isten ott van velem, és akármi történik velem, akkor is gondoskodik rólam. Amire szükségem van, azt mindig megadja. Elindult tehát az életünknek a gyógyulása, és azt az ígéretet olvassuk a Bibliában, hogy amikor majd a mennybe jutunk, akkor úgymond a teljesség újra a miénk lesz. Tehát Isten a pásztor, mi pedig az ő juhai, és ez a hasonlat, ez a modell nagyon szépen bemutatja, hogy hol voltunk, hova kerültünk, milyen nyomorult állapotban élünk, de Isten szeretete mire indítja őt, mennyire utánunk jön, életét adja értünk, gondoskodik rólunk. Hát adja nekünk Isten, hogy ez a modell, ez bennünk maradhasson, és mindig így tekinthessünk Jézusra, akinek egyen-egyenként ennyire fontosak vagyunk. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, a 229. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked azért a kijelentésért, amit a Bibliában számtalan helyen olvashatunk, hogy te szeretsz minket. Annyira érthetetlen, Urunk, hogy így érzel irántunk, és ennek megfelelően döntesz is minden egyes kérdésben, de mégis elfogadjuk, mert te mondod, aki mindig igazat mondasz. Nagyon kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket ebben a hitben. Ne gondoljuk azt, hogy elfeledkeztél rólunk, látva az életünk körülményeit, hogy igazából már nem is vagyunk neked annyira fontosak, vagy talán megharagudtál ránk. Urunk, köszönjük, hogy te nem változol, és a szereteted sem változik. Ahogyan értünk, adtad a te fiadat, Jézust ott a kereszten, ugyanazzal a szeretettel vagy ma is irántunk. Köszönjük, hogy ez megingathatatlan, és ráépíthetjük az egész életünket. Nagyon kérünk, Urunk, hogy ebben a hitben tudjunk építkezni, mind az iskolai tanulmányainkban, mind a családunkban, munkánkban, egész életünkben. Annyi minden változik körülöttünk, Urunk, de te mindig ugyanaz vagy, a kőszikla, aki megmarad. Kérünk, erősítsd meg a veled való kapcsolatunkat, és hadd kérjünk téged arra is, hogy látva az életünket, látva gyülekezetünk életét, minél többen ráébredhessenek arra, hogy jó hozzád tartozni, jó a te nyájad tagjának lenni. Kérünk, Urunk, segíts, hogy mi is tudjunk hivogatni, buzdítani embereket, hogy ismerjenek meg téged, aki keresed őket, aki az életedet adtad értük. Kérünk, Urunk, hogy így szenteld meg az életünket, és így áld meg missziói tevékenységünket is. Kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, fiatalabbakért és idősekért egyaránt. Kérünk, te adj nekünk veled való napi közösséget, vigasztalást, vezetést. Külön kérünk, Urunk, most egyrészt azokért, akik elvesztettek valakit, és ezen a héten temettük őket. Urunk, te vagy a szívek vizsgálója, vigasztalója, a te szavaid nem repülnek el a semmibe, hanem elvégzik a dolgukat. Kérünk, hogy így adj vigasztalást és reménységet a gyászolóknak. És nagyon kérünk, Urunk, hogy áld meg a református egyház oktatását, akár milyen szinten történik, akár óvodától kezdve is. Kérünk, Urunk, most különösen a Benkő iskoláért, hogy az ott dolgozó tanároknak te adj erőt, bölcsességet, türelmet. Kérünk, hogy a gyerekeknek te adj kitartást, örömöt a tanuláshoz, és mindenek előtt azt, hogy meglássák, hogy veled élni jó. Kérünk, Urunk, hogy így áldj meg minket egyen-egyenként, így áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, egész népünket. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.